útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megnevezte a leendő Tisza kormány 7 miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő kormányfő a párt parlamenti frakciójának első ülése után. A várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Egyhangulag támogatta a Tisza parlamenti képviselőcsoportja Bújdosó Andrea jelölését a frakció élére, valamint Forsthofer Ágnes jelölését az országgyűlés elnöki tisztére. A kormányban lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Várhatóan még a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, jelentette ki Magyar Péter. Ezt aztán népszavazás erősítheti meg, de nem ez a leendő Tisza kormány első feladata, tette hozzá a pártelnök. Arra kéri a jelenlegi kormányt Magyar Péter, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig. Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kabinetnek módosítani kell ezeket, ehhez kell pár hét, magyarázta. A háborús vészhelyzet május 13-án lejár. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény főszóvivő helyettese szerint. Olof Gill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a Magyar Péter vezette leendő kormánynak, hogy megmentse a koronavírus járvány után létrehozott helyreállítási alap hazánknak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a pénzeket, ezért is kezdtek el már a választás után tárgyalni Magyar Péter csapatával. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTS eljutatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a vállalkozók családi tartalékai elfogytak. Az alakuló új kormányt arra kérik, hallgassa meg az érveiket, javaslataikat. A szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ adásvételi szerződéséről tárgyalt a MOL elnökvezérigazgatója Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte, céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. A megbeszélések a napokban Belgrádban folytatódnak. Volodymyr Zelenszkij a Tisza párt vezetőjével Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Ostcsatbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta egy interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá 3 közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, hogy legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a Fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Litvánia és Lettország sem engedi át a légterén a szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelemnapi ünnepségre, írta meg az ukrán Kijev Independent. Robert Fico közölte, tavaly Észtország hasonló határozatot hozott, de akkor is talált alternatív útvonalat, és elmondása szerint most is így tesz majd. Robert Fico szerint hamis a vád, miszerint illegális bevándorlókkal segítette a kampányát Orbán Viktor. Ezt előzőleg Magyar Péter jelentette ki, éppen ezért első találkozásukkor magyarázatot követel majd a leendő miniszterelnöktől a szlovák kormányfő. Végül az időjárásról. Gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 14. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Szeptember 5-én történt. Aznap éjszakára a deregje egy kis falu előtt horgonyzott le. Striga szokás szerint most is partra szállt. Öreg este volt már, minthogy a parasztok rendszerint napnyugtával fekszenek, legtöbbjük már behúzódott a házba, és így Striga magányosan járkált. Ekkor egy elég tehetős gazdára való házat pillantott meg. A ház tulajdonosa a környékbeliek becsületességében bízva nyitva hagyta a kaput, mialatt ő maga a szomszédba ment, hogy elintézzen valamit. Striga habozás nélkül belépett a házba, amelyben bolt volt, benne egy pulttal. Ennek fiókjából egy szempillantás alatt kiemelte a napi bevételt. De nem érte be ezzel a szerény zsákmánnyal. Figyelme egy fiókos szekrényre terelődött. Gyerekjáték volt feltörni az alsó fiókot. Innen kis kerek zacskót húzott elő, aminek csengése sokat ígért. Striga a zsákmánnyal sietve visszatért a deregére, amely hajnalban már messze járt. Ezekben a napokban ez volt egyedüli vállalkozása. A hajón más dolgok foglalkoztatták Strigát, időről időre eltűnt a hátsó fedélzet csukott részén, és belépett abba a kabinba, amelynek ajtaja éppen szembe volt azzal a kabinnal, ahova sergelatkót zárták. Ez a látogatás néha csak pár percig tartott, máskor meg elhúzódott. Amikor tovább maradt a kabinban, olykor a fedélzete is kihallatszott a heves vita egy dühöngő férfi és egy asszony között, aki nyugodt hangon válaszolgatott. Az eredmény mindig ugyanaz volt. Mialatt a legénység közömbösen tovább végezte a maga dolgát, Striga dühösen kirohant a kabinból, és sietve távozott a deregéről, hogy kifújja mérgét. Főleg a Duna jobb partján próbált híreket szerezni. A bal parton ugyanis csak kevés a város és a falu, és ezek mögött, ameddig csak ellát a szem, végen láthatatlan róna terül el. Ez a róna nem más, mint a nagy magyar alföld, amelyet onnan, csak nem 100 mérföldnyire, az erdélyi hegyek határolnak. A vasútvonalak itt végtelen pusztaságokat, nagy kiterjedésű legelőket és vízivattól hemzsegő hatalmas ingoványokat szelnek át. A puszta gazdagon terített asztal a maga 4 lábú lakói, az 1000 meg 1000 kérődző számára, amelyek a magyar királyság nemzeti vagyonának tetemes részét alkotják. Búza vagy kukoricaföld alig akad errefelé. Itt a folyam kiszélesedik, és medrét sok kisebb-nagyobb sziget teszi változatossá. A nagyobb kiterjedésű szigetek 2 ágra osztják a folyamot, és a folyamsodra az ilyen helyeken meglehetősen erős. Ezek a szigetek nem termékenyek. A gyakori áradásoktól odahordott iszapos talajon csak nyárfák, rezgőnyárfák és fűszfák nőnek. De szénát bőven kaszálnak itt, és színültig megrakott bárkákon szállítják a partmenti tanyákra vagy a mezővárosokba. Szeptember 6-án a deregje naplementekor horgonyzott le. Striga éppen nem tartózkodott a hajón. Sem Újvidéken, sem a vele szembe fekvő Péterváradon nem kockáztatta meg a partra szállást, mert mindkettő elég nagy város, ahol veszélyek leselkedhetnek rá. Csak egy 20 kilométerrel lejjebb fekvő mezővárosban Karlócán szállt ki, hogy körülnézzen. A deregje a város alatt 2-3 kilométerre kötött ki, és abban állapodtak meg, hogy ott várják meg a kapitányt, aki bárkával teszi meg az utat visszafelé. Este 9 óra tájt Striga már a deregje közelében volt. Nem sietett. Hagyta, hogy a bárkát az ársodorja szépen lefelé. Jó maga meg elég derűs gondolatokba merült. Haditervet tökéletesen sikerült. Senki sem gyanakodott rá, és semmi sem akadályozta a szabad tájékozódásban. Igaz, hogy nem sok hírhez jutott, de az embereknek ez a tájékozatlansága, mely már a közönnyel volt határos végeredményben kedvező jel volt. Kétségtelen, hogy ezen a vidéken nem sokat hallottak a dunai rablóbandáról, és Dragos Károlynak még a létezéséről sem tudtak, úgyhogy eltűnése sem okozott izgalmat. Ugyanakkor a rendőri készenlét és szemlátomást erősen csökkent. Talán azért, mert a rendőrbrigád vezetője eltűnt, vagy talán azért, mert ez a vidék igen szegény. Striga már napok óta egyetlen rendőrforma embert sem látott, és errefelé még csak nyoma sem volt a folyami ellenőrzésnek, amely pedig 2-300 kilométerrel feljebb olyan szigorú. Minden remény megvolt tehát arra, hogy a bárka szerencsésen elérje célját, a Fekete-tengert, ahol szállítmányát átrakhatják a már említett Gőzösre. Holnap már túljárnak Zimonyon és Belgrádon. Onnantól kezdve majd inkább a szerb part mentén hajóznak, hogy ne érhesse őket kellemetlen meglepetés. Szerbiában úgyis bizonyára nagy lehet a fejetlenség a Törökország ellen vívott háború miatt, és nem valószínű, hogy a révhatóságok egy üresen lefelé haladó deregére vesztegessék idejüket. Ki tudja, talán Estriga utolsó ilyen útja. Talán most már elvonul messzi tájakra, miután vagyont, tekintélyt szerzett, és talán boldogságot is, mondta magában, a deregjén fogva tartott asszonyra gondolva. Ezeken a dolgokon tűnődött, amikor tekintete a két egymás mellett levő ládára esett, amelyeknek teteje oly sokáig fekhelyül szolgált Dragosnak és a bárka tulajdonosának. Hirtelen eszébe ötlött, hogy jó lehet, már egy hete birtokába kerítette a bárkát, még nem gondolt arra, hogy átkutassa. Legfőbb ideje, hogy pótolja ezt az elképesztő mulasztást. Először is a csónak jobb oldalán lévő ládának esett neki, és egy pillanat alatt feltörte. Nem talált benne mást, mint szép rendben berakott fehér neműt és felső ruhákat. Striga nem tudott mit kezdeni ezekkel a göncökkel, a ládát becsukta, és a másikat törte fel. Ennek tartalma alig különbözött az előzőjétől, és Striga már-már csalódottan abba hagyta a kutatást, amikor a láda egyik zugában érdekesebb tárgyon akadt meg a szeme. Ha a ruhadarabokból nem is tudhatott meg semmit, talán többre megy ezzel a vaskos levéltárcával, amelyben minden bizonnyal iratok vannak. Mert a papírok, ha némák is, néha többet mondanak, mint bármi más. Striga kinyitotta a levéltárcát, és nem csalódott, mert rengeteg irat volt benne. Azon nyomban tüzetesen átnézte mindet. Nyugták, levelek kerültek kezébe, amelyek mind Borús Demeter nevére szóltak. Azután a meglepetéstől tágra meredt szeme megakadt ugyanazon az arcképen, amely már Dragos Károly gyanúját is felkeltette. Striga első pillanatban semmit sem értett. Már az is elég furcsa volt, hogy a bárkán csupa Borús Demeter névre szóló irat volt, és egyetlen egy olyan sem, amelyen a rendőrtiszt neve szerepelt volna. E furcsaság magyarázata azonban kézenfekvőnek látszott. Talán Dragos nem azonos a Dunai Liga mesterhorgászával, mint azt Striga eddig gondolta, hanem baráti megegyezés alapján adja ki magát Borús Demeternek, és a vele kötött közös megállapodás értelmében tartja magánál az igazi Borús Demeter iratait is, hogy szükség esetén igazolhassa személyazonosságát. De hogyan kerül ide a Latkó név? Ugyanaz a név, amelyet Striga ördögi ügyességgel tolt előtérbe, gaztetteinek elkövetésekor. És hogyan kerül ide annak a nőnek az arcképe, akiről Striga minden kudarca ellenére soha nem mondott le? Ki volt hát a jogos tulajdonosa ennek a bárkának? Ki ez a meghitt, nem mindennapi emlék? Vajon kié lehet? Dragos Károlyé, Borús Demeteré vagy Serge Latkóé? A három ember közül kettővel van dolga, tehát tulajdonképpen melyiküket tartja fogságban a deregén. Serge Latkóról azt hitte, hogy agyonlőtte azon az estén, amikor a rusz csukott titokban elhagyó csónak két utasa közül az egyiket leterítette. De most nem bánná, ha akkor rosszul célzott volna, mert még a rendőrtisztnél is jobban szeretné a révkalauzt hatalmában tartani. Most aztán biztos, hogy végezne vele. Őt igazán nem tartogatná tuszként. Elég lenne egy követ akasztani a nyakába, már is megszabadulhatna ellenségétől, és ugyanakkor elhárulna útjából forrón áhított céljának legfőbb akadálya. Striga most már tudni akarta hányadánál, és a most előkerült arcképet magánál tartva megragadta a farevezőt, és a bárkát gyorsan lendítette előre. A deregje feketélő körvonalai hamarosan kibontakoztak az éjszaka sötétjéből. Gyorsan melléje vezett, a bárkából a deregje fedélzetére ugrott, és odasietett a kabinhoz, melynek bejárata szemben volt azzal a kabinnal, ahova oly gyakran ment be. A kulcsot bedugta a zárba. Serge Latkó még csak nem is találgathatott csúnya kalandja elképzelhető magyarázatai között. Még annyira sem jutott e rejtély megfejtésében, mint traptartója. A titok megfejthetetlen maradt előtte, és már nem is törte a fejét azon, hogy tulajdonképpen miért is rabolták el. Amikor nyugtalan álmából börtönemélyén felébredt, mindenek előtt éhséget érzett. 24 órája nem evett már, és a természet mindig megköveteli jogait, bármilyen nagy megrázkutatáson esik is át az ember. Előbb türelmesen várt, de amikor az éhség egyre követelődzőbbé vált, elhagyta eddigi hidegvére. Hát csak nem akarják éhen veszejteni. Kiáltozni kezdett, semmi válasz. Még erősebben kiáltozott, megint csak semmi. Most már teletüdővel ordítozott, de hasztalan. Dühötten próbálta széttépni kötelékeit, de a kötelek ellenálltak, és hiába dobálta magát a padlón, hiába feszítette meg teljes erővel az izmait, nem engedtek. A görcsös fetrengés közben arca valamit érintett a padlón. A szükség felfokozta érzékeinek működését. Serge Latkó most azonnal rájött, hogy az arca egy darab kenyérhez vagy szalonnához ért, melyet biztosan akkor tettek le melléje, mi alatt aludt. Az ő helyzetében azonban még az sem volt nagyon könnyű, hogy hasznára fordítsa börtönőreinek figyelmességét. A szorult helyzet azonban mindenkit leleményessé tesz, és néhány hiába való kísérlet után végül is sikerült elfogyasztani az ennivalót, annélkül, hogy kezét használta volna. Miután éhségét így lecsillapította, megint lassan, egyhangúan teltek az órák. A nagy csendben nem hallott mást, mint enyhe sustorgást, mintha könnyű szellő járna a falevelek között. Serge Latkó tudta, hogy a vizensikló hajó orra ékmódjára szeli a habokat, és ennek hangját hallja. Hány óra telhetett el addig, míg végre egy csapóajtót emeltek fel a feje felett? A bizonytalan fénytől megvilágított nyíláson át, madzagon megint kenyeret és szalonnát engedtek le hozzá. Ezután megint órák teltek el, majd ismét felemelték a csapóajtót. Egy férfi jött le, odalépett a maga tehetetlenül fekvő Serge Latkóhoz, kinek száját most megint jó alaposan bekötözte. Szóval félnek, hogy kiabálni kezd. Bizonyára valaki meghalhatna a közelben. Így lehetett, mert ez az ember visszament a fedélzetre. A fogoly léptek zaját hallott a tömlöce mennyezete felől. Kiáltani akart, de nem jött ki hang a száján. Azután elült a zaj. A segítség reménye már messze lehetett, amikor pár perc múlva ismét lejött hozzá valaki, és se szó, se beszéd szájáról levette a kötést. Nyilván azért nem bánják, ha most kiabál, mert úgyis hiába hív segítséget, akkor meg minek? A harmadik étkezés után mely az első kettőhöz hasonló volt, ismét hosszú várakozás következett. Most minden bizonnyal éjszaka volt. Sergelatkó éppen azt számolgatta, hogy körülbelül 48 órával korábban eshetett fogságba, amikor ismét megnyílt a csapóajtó. Egy létrát eresztettek le, és azon négy ember szállt le börtöne mélyébe. Sergelatkónak nem volt ideje arra, hogy kivegye ezeknek az embereknek az arcvonásait. Szemét, száját pillanatok alatt bekötötték, és most is épp úgy, mint mikor idehozták, vak és néma csomagként adták kézről kézre. Megint ütődéseket érzett, amiről ráismert a csapóajtóra, amelyen nem régen áttuszkolták. Most ellenkező irányba ráncigálták, felfelé menett, a létra megint jól megkínoszta az oldalát, épp úgy, mint mikor lefelé eresztették. Azután rövid vízszintes utazás következett, majd ledobták a padlóra, és szeméről, szájáról megint levették a kötést. Alig, hogy kinyitotta a szemét, már is csikorogva rázárult az ajtó. Sergelatkó körülnézett. Igaz, hogy cseberből vederbe került, de ez a börtöne mégiscsak sokkal jobb volt, mint az előző. Ide egy kis ablakon át özönlött be a fény, és így rögtön megláthatta a melléje helyezett ennivalót, amelyet addig csak vaktában tudott megtalálni. A napfény visszaadta bátorságát is, és helyzetét már nem látta olyan kétségbejtőnek. Emögött, az ablak mögött ott van a szabadság. Csak vissza kell szereznie. Sokáig hasztalan töprengett a szabadulás módján, míg végül, amikor tekintete már vagy ezredszer járt végig a börtönél szolgáló kiskabinon, a fal mellett valami lapos, vasalás félét pillantott meg. A vaspánt a padlón átjött fel, függőlegesen futott a mennyezetig, és valószínűleg a hajóbordákat tartotta össze. Ez a vasalás kicsit kiállt, és bár sehol sem volt éles, arra talán mégis jó lesz, hogy elkoptassa vele kötelékeit. Nehéz vállalkozásnak látszott, annyi bizonyos, de mégis meg kellett kísérelnie. Miután nagy erőfeszítéssel sikerült egészen a vaspántig kúsznia, Sergelatkó azonnal dörzsölni kezdte hozzá a kezét gúzsba kötő békjót. Miután testét a kötelékek csaknem teljesen megbénították, ez a munka rendkívül fáradtságos volt, és karját csak úgy tudta ide-oda mozgatni, de még akkor is csak alig-alig, hogy egész testével állandóan a vaspánt felé lendült. Ez bizony nagyon kínosan ment, és olyan kimerítő volt, hogy a révkalauznak 5 percenként abba kellett hagynia, hogy pihenjen. Naponta 2-szer az étkezés idején meg kellett szakítani a keserves munkáját. Az élelmet mindig ugyanaz a börtönőr hozta, és bár álarcot viselt, Sergelatkó már ráismert őszhajáról és rendkívül széles válláról. Különben is, bár arconásait nem figyelhette meg, úgy rémlett neki, hogy ezt az embert nem először látja. Biztosat semmit sem tudott, de a széles váll, a nehéz léptek, az őszhaj mind ismerősnek tűnt előtte. Az élelmet szabályos időközökben hozták be neki, de ezen kívül soha senki sem nyitotta ki börtöne ajtaját. A csendet soha semmi meg nem törte volna, ha időről időre nem hall ajtócsapkodást kabinjával szemben. Ezután majdnem mindig 2 hangot hallott, egy férfi és egy nő hangját. Sergelatkó ilyenkor csak a fülét hegyezte, és kitartó küszködését megszakítva igyekezett minél jobban kivenni a hangokat, amelyek homályos, de méreható érzéseket keltettek benne. Mikor az ennivalót behozták, csak azt várta meg, hogy börtönőre eltávozzék, bekapta a falatokat, és összeszorított foggal már is folytatta munkáját. 5 napja bajlódott már kötelékei meglazításával, és még mindig nem tudta, hogy keserves munkájával elére valamit vagy sem, amikor szeptember 6-án besötétedéskor a csuklóját összefogó kötél hirtelen elszakadt. A révkalauz alig tudta visszafojtani az örömkiáltást. E pillanatban nyílt az ajtó. Most is az a börtönőr lépett be az étellel, aki máskor. Mihelyt ismét egyedül maradt, Sergeratkó megpróbálta mozgatni szabaddá vált tagjait. Kezdetben képtelen volt erre. Kezét és karját egy hosszú héten át nem használhatta, és most, mintha csak megbénultak volna. Lassan azonban visszatért tagjaiba az élet, és egyre jobban tudta mozgatni a kezét. Egy órás előfeszítés után, még nagyon nehézkes mozdulatokkal ugyan, de a lábát is szabaddá tette. Most már szabad volt, vagy legalábbis megtette az első lépést a szabadulás felé. A második lépés kijutni ezen az ablakon át, melyet most már elérhet. Az ablakon keresztül látta a Duna vizét, bár a part homályba veszett. A pillanat kedvező volt, az éjszaka szurok sötét. Ember legyen a talpán, aki utóléri ebben a csillagtalan éjszakában, ahol 10 lépésnyire sem lehetett látni. De különben is csak másnap reggel jönnek be a fülkéjébe, mire észreveszik, a szökéstő már messze jár. Az első kísérletnél súlyos nehézség, sőt mi több, áthághatatlan akadály elé került. Az ablak olyan szűk volt, hogy legfőjebb egy sovány és rugalmas fiú bújhatott volna át rajta, de nem egy olyan jól megtermett válas ember, mint Sergeratkó. Miután hiába próbálta magát átpréselni az ablakon, be kellett látnia, hogy ezzel az akadállyal nem tud megbirkózni. A fáradtságtól lihegve ereszkedett vissza börtönébe. Hát nincs mód arra, hogy kikerüljön innen. A könyörtelen ablakon át hosszú ideig bámult a sötét éjszakába, majd újra összeszedte minden erejét, ledobta ruháit, és iszonyú lendülettel ugrott neki az ablaknyílásnak, hogy ha törik, ha szakad, átjusson rajta. A vére is folyt már, csontjai ropogtak, mikor végül félvállát, majd a karját átbújtatta az ablakon. Már a bal csuklója is bepréselődött az ablakkeretbe. Jobb válla azonban úgy megszorult a nyíláson, hogy fel kellett hagynia minden további erőfeszítéssel. Testének egyik fele már kint volt a szabadban, a víz felett, a másik pedig még az oldalát préselő ablakkeret fogja volt. Ebben a helyzetben nem maradhatott sokáig, mint hogy ezen az úton nem tudott menekülni, más módot kellett keresnie. Talán sikerül letépni az ablakkeret egyik darabját, és így ki tudja bővíteni a nyílást. De ehhez előbb vissza kellett volna jutni a börtönébe, és Latkó pillanatok alatt tisztába jött azzal, hogy hátrafelé sem tud mozdulni, tehát sem előre, sem hátra. És ha csak nem kiált segítségért, ebben a kutyaszorítóban marad. Hiába próbálkozott, minden hasztalan volt. Olyan erővel préselte magát az ablakba, hogy most valóságos csapdában volt. Sergeratkó kicsit kifújta magát, amikor szokatlan zaj ütötte meg a fülét. Megremegett. Új fenyegető veszély leselkedett rá. Olyasmi történt, ami még nem fordult elő ebben az időpontban, mióta a fülke fogja volt. Valaki megállt az ajtó előtt, tapogatózva kereste a zárat, majd végül beleillesztette a kulcsot. A révkalauz a kétségbeesés emberfeletti erejével feszítette meg izmait. Eközben kívülről a kulcs megfordult a zárban, a nyelv kattanva engedett.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 14. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc Esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
Egy dolog szükséges, hogy szeressük Jézust, az ő nyomában járjunk, az ő életét éljük, az ő gondolatait gondoljuk, ő beszéljen és cselekedjen általunk. Egy rendhagyó, azt mondom, hogy imával kezdem ezt a beszélgetést, amiben hálásan köszönöm, hogy Feri atya sokat fog nekünk mesélni a papi életútjáról, hivatástörténetéről. Azért rendhagyó ez a bevezető, mert ez Feri atyai elmondata, papi elmondata, amit 50 évvel ezelőtt választott. Mi az, amit szívesen így elmesélne a nézőknek és nekem is a gyermekkoráról, családjáról, szüleiről?
Sok megpróbáltatás volt a gyerekkoromban, de nem is nekem, hanem a szüleimnek. Édesapámat annak idején elvitték katonaként fogságba, Szovjetunióba, majdnem 4,5 évet töltött ott. A bátyám a fogságba jutás előtt fogantatott, és amikor megszületett, akkor édesanyám az akkor szokásos levelező lapra a bélyeg mellé oda ragasztotta csirizzel a bátyám hajtincsét, és mikor ezt apu ugye megkapta, akkor elgondolkodott, mit keresek én itt több mint 2000 kilométer távolságban a Szovjetunióban, amikor nekem a fiam mellett a helyem. És megpróbált szökni, háromszor is megpróbált, ugye? Mind a háromszor, ahogy elkapták, hát kikötötték, mint ahogy annak idején, vagy el tudjuk gondolni, hogy a lába meg a kezek közé az embernek seprűt kötnek, és felakasztják, aztán ott fent felakasztva elájul, és akkor mondták neki a harmadik alkalommal, hogy meg ne próbáld még egyszer a szökést, mert majd késő fogunk téged levenni ebből a kikötött állapotból, és akkor már nem te fogod felnevelni a gyerekedet. Na, a lényeg az, hogy 1949. augusztusában hazakerült, és nagyon aranyos volt, amikor emlegették, hogy édesapám és a bátyám jöttek a faluból végig az utcán, akkor a 4 éves kisfiú bekiabált a szomszéd néninek, vagy a utána következő ismerős néninek, hogy Rozi néni, látod, nekem is van édesapám, mert ugye az óvodába csúfolták, hogy neked apukád sincs. Még másokat is említhetnék, de talán ennyi elég a megpróbáltatásból, hogy mikor a padlás lesöprések voltak, akkor jó indulattal azt mondták neki, palikám, menjél ki a mezőre és dolgozzál, fogjál hozzá egy nagy darab föld szántásához, és ne gyere csak akkor haza, amikor már besötétedett. Mert az alatt, az idő alatt, míg ő kint dolgozott, az anyósának a padlását lesöpörték, és bizony, ha ő látta volna, hogy miképpen bánnak vele ezzel a akkor már özvegyasszonnyal, édesanyám anyjával, akkor nem hagyta volna, és bizony nem csak visszakerül a fogságba, hanem ki tudja, hogy milyen helyzetbe jutott volna. Nem akármilyen volt tehát ez a világ, mert 1951-es születésű vagyok, és hát azok az évek hozták magukkal a szörnyű dolgokat.
A Jóistennel való kapcsolat, az egyházhoz való hűség, az jelen volt az életükben gyermekkorában?
Igen, mert volt egy kedves ember, aki járt édesapámmal együtt dolgozni, és ő mondta, mikor már 6 éves lettem, hogy Ferikém, hát neked már ott a helyed, 6 éves vagy, az oltár mellett vagy, kellene, hogy legyél minisztrálni. És adok én neked 10 forintot is, akkor ugye 10 forint az nagy pénz volt, annyiba került egy mise. Annyit fizettek egy papnak, hogyha kértek misét, és na menj, adok én neked 10 forintot is, csak már menjél minisztrálni. Hát oda mentem én minisztrálni, aztán annyira jól éreztem magam a minisztrálásban, hogy soha többé ott nem hagytam.
Mondhatjuk azt, hogy akkor ilyen 6-8-10 éves kora körül már a papi hivatás gondolata az körvonalazódott?
Igen, mert oda került hozzánk egy olyan pap Gerincsre, Kurtos András, 7 éves voltam, amikor ő oda került, és nagyon aranyosan bánt a gyerekekkel. Neki volt 5 testvére, és hát mint aki a családon belül, a nagyfiú és a gyerek testvérek rá voltak bízva, és mindig ügyesen irányította őket, és így nem csak a minisztránsokat, hanem az összes többi hittanos gyereket és minden gyereket, aki a keze alá került.
Jól tudom azt, hogy később az ő káplánja lett Sárospataki?
Bizony, jól tudom.
Ne ugorjunk ennyire előre. Az általános iskola befejezését követően Esztergomba került Ferences gimnáziumba. Mit adott a ferences lelkiség? Mivel gazdagodott általuk?
1964-ben még akkor láttam igazában először ferences atyát, Páter Veres Géza atya személyében. Ő már akkor a Gerincsről ferences gimibe került, Veres Józsefnek és kerékgyártó Józsefnek a tanára, prefektusa volt, és ezt az atyát kérte meg Kurtos, hogy a közben átalakított és szépen rendbe tett kápolnánkat, a kis Csécsi templomot, amit inkább újjáépítettünk, mert a falak mellé kívülre húztunk másik új falakat. Hát ez is egy jó sztori volt, mert ó Istenem, mi minden jut az embernek ilyenkor az eszébe. Pár nap alkalmával eljöttek köszönteni édesapámat a járási pártbizottságról, ugyanis pártitkár kellett, hogy legyen, mert sokáig járt hozzánk éveken keresztül egy olyan ember, aki agitálta, hogy legyen párttag, és végül azt mondta neki, hogy hát, ha nem akar párttag lenni, akkor visszakerülhet még a Szovjetunióba. És akkor aláírta, hogy belép. A falubeliek pedig azt mondták, Palikám, ha te párttag lettél, akkor te legyél a pártitkár is. Ilyen alkalommal, hogy névnap jöttek volna köszönteni, akkor kérdezték édesanyámot, hát a gazda hol van? Hát a templomnál van, mert ugye templomot építünk, és elvitt egy kis bort azoknak, akik felköszöntötték. Micsoda, templomot építenek, és mi a pártbizottságon erről semmit nem tudunk. És akkor így lett, hogy tulajdonképpen Kurtos Andrásnak a közreműködésével, mert neki volt egy Sátoraljaújhelyben élő és a pártbizottságnál aktív szerepet betöltő sógra, na ennek az embernek a közreműködésével lett az, hogy kirúgták a pártból édesapámat, és így minden. A templom azért felépült, és 1964-ben a ferences atyát, ezt az említett Páter Veres Gézát hívta meg Kurtos, hogy szentelje föl ennek a kis falunak, jó egy ferences szerzetes is, aki felszenteli. Na akkor láttam először ferences atyát, mert én meg 65-be kerültem Esztergomba gimnáziumba.
Gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy okozat volt, hogy akkor megismerte ezt a ferences atyát.
Igen, is mert de a két gerincsi fiú, azok már engem piszkáltak lelkemben, hogy én is oda fogok menni. Már csak azért is, mert a ferenceseknél számon tartották, hogy kik azok a diákok, akik papok akarnak lenni. Kispap jelölt, ezt a szót használták, hogy Kertész Feri is kispap jelöltként ment a gimibe.
Azért bennem felmerül, hogy mit szóltak a szülők ehhez, hogy a papi hivatás gondolata. Tehát ott van egyik oldalról, hogy pártagnak kell lenni, pártitkár volt az édesapja, ugyanakkor meg a papi hivatás gondolatával foglalkozott.
De édesapám azért a Szovjetunióból úgy került haza, mint aki a Jóistennek akarta megköszönni, hogy hazakerültem. És minden vasárnapot voltunk a templomban, és ő csak örült annak, hogy én minisztrálok. És könnyen lehet, hogy valamiképpen édesanyámnak is ott volt a lelke mélyén, hogy hát ez a gyerek, ha már egyszer az apja hazakerült a Szovjetunióból, és akkor úgy született, mint fiúgyerek, és utána jött a húgom is még, hát ezt a fiúgyereket miért ne szánhatnánk akár papnak is. Nem mondta el édesanyám, de mintha lett volna ilyen szándéka egy alkalommal.
Következett a ferences gimnázium, mit adott a ferences lelkiség Feri atya életébe?
Láttam azokat a kedves atyákat, akik gyermekeiként kezeltek bennünket és szerettek bennünket. És ott volt az, hogy ugye a tizenéves fiúcskából azért mégis egy majdnem érett fiatal ember lett. Eljött az érettségi, ugye 1969. június 5-én, és sajnos egy hónappal később, július 6-án, akkor pedig édesapámnak a halál esete a villámcsapás által bekövetkezett. És hát ez is szintén megdöbbentő volt, mert mi akkor a bátyámmal aznap vasárnap hajnalban 2 órakor már elmentünk behordani a gátőrnek járó részt, mert 300 métert kaszáltunk a gát oldalon, mindkét oldalon, jobbra és balra, és én is a 18 éves fiatalember reggeltől estig apuval, a bátyámmal együtt így kaszáltam, és hát élveztem, hogy nagyfiú vagyok, és hát rám ugyanúgy számítanak, mint egy férfi emberre. És amikor eljött az ideje, hogy már megszáradt, és be kellett vinni a gátőrnek járó részt, akkor mi hát vasárnap hajnalba kellett, hogy menjünk, és ezt megcsináltuk. És mikor hazajöttünk, akkor volt az, hogy kapu előtt még találkoztunk, mert 9 órára érkeztünk. Édesapám, édesanyám, a hugom mentek a templomba, mert 9-kor kezdődött a szentmise, és nekünk mondták, nem baj, hogy elkéstetek, mert délután lesz görög katolikus szentmise, 5 órakor, majd ti arra fogtok menni, Pali is, meg Feri is. És hát így volt, hogy mi meg lementünk akkor a reggeli munka után, lementünk a Sajóra, július 6-án, jó idő volt, és lementünk fürödni, és mikor mi onnan hazajöttünk, már csak ebédre jöttünk haza, akkor édesanyám mondja, hogy apátokat már eljött keresztapátok, hívta, hogy lucernát össze kéne gyűjteni, mert esőt mondtak délutánra a rádióba. Hát ő már meg is ebédelt, és hát ezért most nincs itthon. Mi hozzáfogtunk, ebédeltünk, és délután 3 óra tájban akkor jött a édesanyám keresztlánya, és a kapun, ahogy jön befelé, utána mindjárt megállt egy autó a kapu előtt. Hát ez a plébánosnak az autója. Ez a keresztlányhoz megfordul, és ahogy édesanyám megy a plébános felé, akkor a keresztlánya háta mögül úgy integet, hogy ő még nem mondott semmit. És akkor Kurtos plébános úr pedig úgy reagál, hogy nem lehet itt már semmit titkolni, itt már meg kell mondani. Mit kell megmondani, mondta édesanyám. Hát, hogy Pali a gyerekek apja meghalt. Derült égből villámcsapás másodszor is, ugye? És hogy mi történt? Hát akkor derült ki, hogy jöttek volna fel az épülő kesznyéteni Sajóhídon, és közéjük csapott a villám. Az egyik jobbra dőlt, a másik balra dőlt, és így volt, hogy édesapám ott maradt, keresztapám pedig felállt a villámcsapásból, és neki ez a második villámcsapása volt. 30 évvel korábban, amikor keresztanyámmal, édesapám testvérével jöttek haza a mezőről, akkor a tehenes szekeret hajtotta, úgy, mint ahogy a lovakat szokta, fent ült a bakon, és hajtotta a teheneket, és lecsapta a villám őt a szekérről, a teheneket földhöz vágta, és akkor, mikor ő feltápászkodott, oda ment a tehenekhez, megrugdalta őket, azok is felálltak. Akkor, jaj, Mariska, veled mi van? És Mariskához is ment a szekér derékba, őt is megrázta, ő neki sem lett semmi baja. Tehát hál' Istennek mind a ketten túlélték, és ez 1969. július 6-án volt a sógrának.
Feri atya akkor volt 18 éves.
Bizony.
Jól érzem azt a szavaiból, bár ezt említette, hogy azért akkoriban is Feri atyának is nagyon komolyan be kellett kapcsolódni mindenféle munkába, mezőgazdasági munkába, mindenben sokkal inkább ott kellett lenni, mint ahogy ma mondjuk látjuk a fiatalokat, hogy mennyire vesznek részt ilyen jellegű munkában, akár kisfaluban is. Jól érzem azt, hogy ezzel a tragédiával még nagyobb felelősség hárult Feri atyára, meg akár a testvérére is.
Igen, de az az igazság, hogy édesanyám volt az, aki a legtöbbet vállalta még ennek ellenére is, mert amikor én bekerültem a szemináriumba szeptembertől, akkor a bátyám már a tiszai vegyi kombinátban dolgozott, neki meg volt a 8 órai munkája, és amikor ott volt a 5 tehén, meg még egy borjú körülbelül, általában vagy borjú nélkül, de mindig volt 5 tehén, és ráadásul még édesanyámat rábeszélték arra is, hogy a kert végén levő tejcsarnokot is vállalja el, hogy a tejet is gyűjtse be, reggel este ott is teljesítse. És édesanyám volt az, aki a legtöbb, mert a húgom meg elkerült Budapestre gimnáziumba, ő 2 évvel fiatalabb gimnazista lett, mint én.
Bekerült a szemináriumba, vagy pedig akkoriban azért még a sorkatonai szolgálat az nagyon is erőteljesen jelen volt. És
kezdő, igen, szeptemberben megkezdtük a teológiát, és onnan vittek el katonának bennünket. Elolvastuk reggel az evangéliumot, hogy az Úr Jézus 2-esével kiválasztja az apostolokat, és akkor Váradi József atya bejött az első órára, filozófia órára, és mondta, hogy hallottátok az evangéliumban, hogy Jézus kiválasztotta, na itt van 2 behívó is, 2-esével, akkor 2 érkezett meg. És másnap megint 2, összesen 7-et vittek el akkor közülünk a szemináriumból, az első évesek közül kis
kapnak. Hányan voltak első évesek?
Hát akkor voltunk, talán 21-en voltunk.
Nagy létszám, ebből heten
kerültünk oda.
Kezdték a katonaságot Baján.
Bajára kerültünk, igen.
Mennyire volt nehéz az a 2 év?
Hát mindenütt feltaláltam magam, nem volt vészes. A katonaság is úgy éreztem, úgy minősítettük, hogy jó volt az a 2 év katonáskodás. Már csak azért is, mert olyan katonatársakkal kerültünk egybe, akiket ugye már kifogásolható emberekként kezeltek, voltak, akik börtönből kerültek oda mellénk, de ezek udvaroltak, ezek leveleztek, írták a szerelmes leveleket tőlünk, kérték a tanácsokat, hogy ezt hogy írjam meg, stb. Persze, és aztán még a szentségi dolgokban is, a keresztség, bérmálás, házasságkötés, ezek is, hát te papnak készülsz, neked már ezt tudni kell. És akkor így tették fel a kérdéseiket a cimborák, a katonacimborák.
Katonaság az a megpróbáltatásaival együtt is egy jó alkalom arra, hogy olyan kapcsolatokat is tudjon kötni az ember, amik így a később az életében is akár meghatározóak. Volt ilyen kapcsolódás Feri atya életében, ami kíséri a mai napig?
Igen, úgy tűnt, hogy ezek a kapcsolatok, ezek majd maradandók lesznek, de azért elszakadtak ezek a katonacimboráskodó kapcsolatok. Mert a szeminárium azért hozta a maga világát, és az előjárók is úgy voltak, fiúk, hagyjátok a katonaságot, nem kell azért nektek olyan erőteljes első helyre hagyni. Itt már a pappá nevelődés az a fontosabb, és ez így hangzott el egyik, másik, harmadik tanártól is.
Én most itt kifejezetten Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti érsekre gondoltam, hogy például Balázs atyával.
Együtt voltunk, igen, együtt indultunk, csak az a helyzet, hogy Balázs, mivel magasságánál fogva alacsonyabb volt közülünk, ő volt a legalacsonyabb, őt a vaskúti laktanyából elvitték mindjárt a harckocsizók laktanyájába, ott Baján. Így Balázs velünk volt, de mégsem velünk, mert Baján volt, de amikor ugye a fő laktanyába kellett, hogy átjöjjenek, akkor ő mindig megragadta az alkalmat, és jött is. Hát akkoriban még, mikor mi első időszakos katonák voltunk, mert 3 időszakra osztjuk a 2 év katonaságot, 3x8 hónap, 8 hónaponként voltak a bevonulások, és még akkor még velünk voltak ilyen öreg katonák is, mint Várszegi Asztrik püspök úr, aki ugye később, már akkor ő teológiai tanár is volt, vagy gimnáziumi tanár volt, de mint tanár embert vitték el, ő tehát idősebbként került oda. A vele való találkozásunk ott a laktanyán belül mindig egy szinte ünnepi alkalom volt, mert mégis egy olyan bencés szerzetes volt már, aki jelentős személynek számított.
1971-nél járunk, amikor a sorkatonasság letelte után végre, akkor igazából megkezdhette a szemináriumot, és 76-ig szentelésig az Egri érseki papnevelő intézet diákjaként tanult. Mit adott a szeminárium Feri atyának?
A legszebb 5 évet. Ezt így kell mondani. Azt hiszem, mert ezt minden pap így mondja, hogy életének legszebb évei voltak a szemináriumi évek, és hát ezt követően jött aztán, hogy igen, készültünk arra, hogy majd, ha kikerülünk, és hogy milyen nagyszerű lesz, végezzük a papságot. De ott azon belül, az 5 éven belül, ott még volt persze megpróbáltatás, mert közben a bátyám megnősült, és láttam az ő boldog házasságának az indulását, és ahogy én ugye leszereltem, karácsonyra jött egy lelki gyakorlat, és a lelki gyakorlaton úgy elkezdtem morfondírozni, hogy hát nekem feltétlenül papnak kell lennem. A katona cimborák akkor még hatással voltak rám, hogy azok is készültek a házasságra. A bátyámat is láttam, és akkor jött az, hogy a lelki gyakorlaton feltettem ezt a kérdést a lelki gyakorlat vezetőnek, Paskai László püspöknek, még akkor püspök úr volt, és ő azt mondta, nyugodtan végezd még ezt a fél évet, majd oda jutsz a fél évi vizsgák után, akkor majd gondolkozzál el rajta újra, de addig tedd félre ezt a gondodat, most készülj a vizsgákra. De hát mire oda jutottam, akkor én annyira jól éreztem magam a szemináriumban, hogy el is feledkeztem a bátyámnak.
Akkor ez csak egy ilyen kósza gondolat volt, ami...
Igen, ami azonban megzavart egy kicsit, igen.
Nehezek ezek a gondolatok, de úgy gondolom, hogy ezekre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az ember egy nagyon-nagyon jól átgondolt döntést hozzon végül, ami az egész életét meghatározza.
Igen, de ehhez jön az, hogy amikor 4 éves koromban a több osztálytársaimat diákonussá szentelték, én még nem mertem magam diákonussá szenteltetni, és ezért meg is haragudtak rám egy néhány olyan az atyák közül, így például a szeminárium gondnoka, Veres Árpád atya. Miért nem vagy ott köztük? Szólt hozzám, amikor ott felmentem a karzatra, a kórusra, és a többiek ott voltak az oltárnál. Mondom, nem érzem magam méltónak. Nem érzed? Méltóbb vagy, mint bármelyik. Mikor ő ezt kimondta, és ez a minősítés, tényleg, hát az atya így merészeli kimondani, igen. És akkor, mikor az újabb alkalom, a lehetőség következett, akkor, és ennek az embernek a szavai kellettek ahhoz, hogy bármennyire is méltatlannak érzi magát az ember, ha az Úristen meghívta, akkor nem szabad ezt a hívást visszautasítani.
De ezt a belül kell, hogy érezze az ember, vagy pedig fontosak ezek a külső visszajelzések, akár egy előjárótól, akár hívektől, bárkitől?
Szerintem is. Mind a kettő kell, hogy meglegyen, mert a kettő erősíti egymást.
Kertész Ferenc Esperessel, Tokai plébánossal Pap Ildikó beszélgetett. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!